Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Az elmúlt hónapokban olyan gyönyörű ünnepeink voltak, mint Jézusnak a mennybe menetele, a pünkösd, illetőleg úrnapja, az oltári szentség ünnepe, és Jézus szent szívének az ünnepe. Ezért most még szeretném összefoglalni azokat a dolgokat, amelyekről az elmúlt két órában, itt tanórában szó volt, és mondani valamit még az úrnapjával, illetőleg a Jézus szent szívének ünnepével kapcsolatban is. Jézus mennybe menetelével kapcsolatban megemlítem, hogy valamikor ezt csütörtöki napon tartották, és ekkor volt az első áldozás, ezért áldozó csütörtöknek is hívták. Nem is olyan régen még. Elgondolkoztam rajta, vajon miért tették Jézus mennybe meneteljének ünnepére az első áldozást. Nem azért, hogy ne kelljen a mennybe menetelről, meg a mennyországról prédikálni. Nehéz téma. Én azonban nagyon szeretek a mennyországról beszélni. Azért most meg is említem újra azt, hogy a mennyországban nem kevesebb lesz a boldogság, mint itt a Földön, hanem több. Nem fog semmi hiányozni abból, amit a Földön igazi öröm számukra. Még az agapé, a tisztességes lakomázás, a hitveseknek a szerelme, ez mind meg lesz a más világban is. Csak ezen kívül még, csak minden magasabb szinten, ezen kívül még minden, sok olyan dolog, amit itt a Földön most még elképzelni sem tudunk. Azt mondjuk, adj Uram örök nyugodalmat nekik. Igen, meg lesz a nyugalom, a béke. Azt mondjuk, hogy örök világosság, fényeskedjék nekik. Igen, lesz egyfajta világosság, nem csak fizikai értelemben, hanem lelki értelemben is. Megértjük a világnak a titkait. Mindent meg fogunk érteni, amit a Földön homályban volt előttünk. Aztán a Bibliában szereplő képeket is ad, ismételjen meg. Atyai ház, lakodalmas ház, a fények városa, amelyben minden csupa fény, csupa lebegés, csupa ragyogás, csupa barátság, csupa béke, csupa öröm. Aztán a visszanyert paradicsom, az Édenkert, amelyet őszüleink elveszítettek, a Jézus visszaszerzett nekünk, elsősorban a kereszten. Ennek egy ilyen kozmikus változat az új ég és az új föld. Ezekről szó volt korábban. Beszéltünk a Szentlélekről is, aki többek között feladatának tekinti azt, hogy bennünk ébren tartsa az örök üdvösség utáni vágyat és reményt. Ő tulajdonképpen maga a foglalója, a záloga a mi szívünkben annak, hogy üdvözülni fogunk. Hanem mi sem meg még a Szentlélekkel kapcsolatban, hogy az elemek, az ős elemek, azok mind az ő szimbólumai. Egy Empedoklész nevű görög filozófus azt mondta, hogy a világ négy alapelemből áll, a földből, a vízből, a tűzből és a levegőből. Hát a föld talán nem, de a tűz, a víz és a levegő, ezek mind a Szentléleknek a szimbólumai. Az első pünkösd napján ugye lángnyelvek jelentek meg a híveknek a feje fölött, és szélvihar támadt. Szél ugye az a levegő. A tűz az, amely az én gyermekkoromban még szinte kizárólagos forrása volt a világosságnak a sötétben. Én még petróleum lámpánál olvastam és tanultam esténként. Tehát a tűz, amely világít. Az igazságnak a világosságára gondolunk itt természetesen. Aztán a tűz, amely melegít. Itt pedig a szeretetnek a melegére gondolunk. A lélek, az igazság lelke és a szeretet lelke. A levegő az szintén ugye éltet. Mindennek szüksége van a levegőre, nem csak az embereknek és az állatoknak, de még a füveknek, a fáknak, sőt, még a falaknak is. Azt mondják a kőművesek, hogy ha egy fal nem kap elegendő levegőt, nem tud lélegezni a fal, akkor bocsánat a kifejezés, így mondják, hogy megdöglik a vakolat. Tehát szinte nem csak az élőknek, de még az életlen dolgoknak is helyenként szükségük van a éltető levegőre. A léleknek az éltető levegője ez a Szentlélek, aki táplálja a lelkünket, adja nekünk az igazságot, a szeretetet. És hát ugye a levegő az talán még néha felfrissíti, a friss levegő felfrissíti a közöttünk a légkört. Ez is jellemző a Szentlélekre. Felfrissíti, megújítja az embernek a lelkét. De ott van a víz is, mint hasonlat. Mire szolgál a víz? Elsősorban arra, hogy tisztítson, vízben mossuk le a szennyet magunkról, és hogy táplálja a szomjazó embert. Mind a kettőnek van lelki szerepe is, a Szentlélek megtisztít a bűneinktől, és élteti bennünk a lelki életet. Láttam a Sivatagi Só című filmet, amely fantasztikus film, bemutatja a sivatagot, amelyben látszólag szinte nincs élet. És akkor megjön a monszun eső, és szinte napok alatt virágos kerté, gyümölcsös kerté változik a sivatag. A lelkünk is a Szentlélek nélkül olyan, mint egy sivatag. De jön a léleknek az esője, akkor mi is megtelünk élettel, megtelemnek a erények, a jó akarat, a jó szándék és a jó cselekedetek a lelkünkben. Nevezzük a Szentlélekre az Isten gyermekség lelkének is. Keresztségben ő adja meg nekünk a kegyelmet, amely által tisztává válunk, az átredő bűntől megtisztulunk. Ő jelöli meg a lelkünket az Isten gyermekség kitörölhetetlen jelével. Ő az üdvösségünk foglalója. Én már említettem, őt adja bennünk a mennyország utáni vágyat. Ő az egységnek a lelke, aki az első pünköskor 3000 embert egyesített, akik a föld különböző pontjáról jöttek, és különböző nyelveket beszéltek. Ő a vigasztaló Szentlélek, aki nem csak a szomorúságban nyújt nekünk vigaszt, hanem felüdíti a lelket, míg az egészséges humor mögött is ott van a Szentlélek, a normális optimizmus mögött. Aztán ő az ajándék. Jézusnak is az Atyának az ajándéka. Ő segít minket abban, hogy mi is mindannyian ajándék legyünk környezetünk számára. Talán a kedves hallgatók nem is gondoltak még arra, hogy a Dóra szó mit jelent, ajándékot, és a Teodóra mit jelent, Isten ajándékát. Ugyanezt jelenti a Teodor is, amelyet mi nem igen használunk, de ennek magyar megfelelője a Tivadar. Tivadar is azt jelenti, hogy Isten ajándéka. Vajon Tivadar nevű testvéreim, tudjátok-e, hogy mit jelent a ti nevetek? És a Dorottya, Dorothea görögül, isteni ajándékot jelent. Latinban pedig a Dórával azonos a Donát, mert szintén ajándékot jelent. Valamikor volt ilyen férfi név, hogy ajándok. És én még találkoztam olyan hölgyel, akinek a keresztneve ajándék volt. Nekünk mindannyiunknak ajándéknak kellene válnunk a környezetünk számára, akért ismerőseink hálát adhatnak a Jóistennek. Ebben segít minket a Szentlélek. Ha nem is sem, meg azt, hogy ő a lélek. akit ugye nem lehet kézzel tapintani, nem lehet hallani, nem lehet látni, nem lehet ízlelni, nincs neki illata, de mégis létezik, jobban létezik, mint a látható dolgok. És ő a Szent Lélek. Nagyon sokáig én sem gondoltam arra, hogy mit jelent az, hogy ő Szent Lélek. Az, hogy neki semmi köze a bűnhöz. Hogy ő szemben áll a gonosz lélekkel. Neki ilyen ajándékai vannak, mint bölcsesség, értelem, tanács, lelki erő, tudomány, jámborság, Isten félelem. Ilyen gyümölcsei vannak, mint a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, kedvesség, jóság, hűség, szerítség, önmegtartóztatás. Hát a Galatákhoz írt levélből vettem, előbb az ajándékokat pedig egy Izaiás idézet alapján. De ennek semmi közük a tévegéshez, a lelki sötétséghez, a lelki gyengeséghez, az Isten elleni lázadáshoz. Még kevésbé a mértéktelenséghez, a szexuális eltévejedésekhez, a hűtlenséghez, a fajtalankodáshoz, a bálványimádáshoz, a túlzott birtoklási vágyhoz, a hatalomvágyhoz, a zsarnokoskodáshoz. Ő Szent Lélek, aki leküzdi lelkünkben a gonosz léleknek a kísértéseit. A Szent Lélek nem alkuszik a bűnnel. Számára az élettársak, németül van egy ilyen kifejezés, Lebenspartner, élettárs, és Lebenszeitpartner, ezt is használják már, élet szakaszpartnerek. Szentlélek számára ezek nem egyenlőek, miként az egynemi partnerek sem nem egyenlőek a hitvesekkel, nem alternatívái a házastársaknak, ezek bűnös kapcsolatok. A zseniális csalók a Szentlélek előtt nem sikeres üzletemberek, hanem gazemberek. Ő nem ismeri az abortuszhoz való legszentebb jogot, amiről egyszer egy miniszter beszélt, sem a drogfogyasztás liberalizálásának a helyességét, sem a gender ideológiát, sem az LMBTQ kultuszt, a szexuális identitások kedv szerinti szaporítását, sem a férfi és a nő közti csodálatos testvéreki különbségnek a megszüntetését. Ő a szeretet lelke. Szeretet lelke, és éppen mert szeret minket, nem alkuszik a bűnnel. Arra ösztönöd, és abban segít minket is, hogy leküzdjük bűneinket, és elinduljunk az életszentség felé vezető úton. Ezek után hadd beszéljek valamit a Szent Háromságról is, hiszen a pünkösd utáni első vasárnap Szent Háromságot ünnepeltük. Szent Háromságban mi az egy? Az isteni természet. Mi ez az isteni természet? Egy mindentudó értelem, egy mindenható akarat, és egy szeretettől lángoló, szellemi értelemben vett szív. Ez az isteni természet. Legalábbis emberi szavakkal így tudjuk megfogalmazni. Ezt a természetet nem egy személy birtokolja, hanem három. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindegyik használni tudja. Azért nehéz ezt elfogadnunk és megértenünk, mert itt a Földön éppen azt nevezzük saját természetünknek, ami csak a miénk. A kezem, a lábam, a fejem, a gyomrom, az értelmi képességem, az akaratom, azok csak az enyém, nem tudom mással megosztani. Az én lábammal más nem tud járni, az én agyammal más nem tud gondolkodni, csak én legfeljebb segíthetek. A Szent Háromságban azonban ez a titok, hogy ezt a mindentudó értelmet, mindenható akaratot, és ezt a végtelenül szerető szívet három személy birtokolja és használja teljes békességben és harmóniában. Mit jelent az, hogy a fiú született el atyától? Csak egy hasonlatot mondok erre. Belenézünk a tükörbe. A tükörben megjelenik a mi képmásunk. Ha jó a tükör, a képmás szakasztatója, mint amilyen mi vagyunk. Ha valaki szépnek találja magát, az jó. Ha nem tartja elég szépnek, hát azt is el kell fogadni. De mennyi, hogy a képmása az gyönyörű. Az ő minden tudása, minden ereje, minden szépsége, minden szeretete tükröződik az ő képmásán. De ez a képmás nem egy halott képmás, hanem egy élő képmás, amely visszanéz az atyára, párbeszédet kezd vele, felismeri az atyában önmagát, és önmagában az atyát, ugyanez érvény is az atyára, és felismeri a képmásban önmagát, és önmagában a képmását. Ez már két új személy, között szent az egymásra ismerés és az egymás iránti szeretet. Ez a felismerés, hogy egyek vagyunk, ez a ennek nyomában járó szeretet, ez megszemélyesül, ez a Szentlélek. Körülbelül így tudjuk megközelíteni gyarló emberi szavakkal a Szent Háromság titkát. És akkor most beszéljünk valamit az Úrnapjáról, ezzel kapcsolatban az oltári szentségről. Először is azt mondjam el azt az oltári szentségről, hogy ez egy jel, amely minket a Földön járt Krisztusra emlékeztet. Ezt tegyétek az én emlékezetemre, mondja Jézus az utolsó vacsorán. Az oltári szentség eszünkbe juttatja Jézusnak a születését is. Szóval ott az oltáron is a szónak egy bizonyos értelemben megszületik az Úr Jézus Krisztus a kezeink között. Eszünkbe juttatja a rejtett éveit is. Ő is most valamiképpen rejtve van itt jelen közöttünk az oltári szentségben. Eszünkbe juttatja a csodáit, különösen a Kánában a víznek a borrá változtatását, és a csodál, illetőleg a kenyér szaporítást. Eszünkbe juttatja Jézusnak a beszédeit, különösen azokat, amelyeken így szóhangzanak, hogy én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Eszünkbe juttatja az oltári szentség Jézusnak a kereszt halálát, hiszen ahogy a kereszten meghalt, feláldozta magát, ugyanúgy feláldozottan van jelenét közöttünk a szentmisében is. Eszünkbe juttatja a feltámadását is, hiszen az oltári szentségben ugyanolyan erő rejlik, mint a feltámadt üdvözítőben. Tehát egy jel. Azon kívül az oltári szentség arra szolgál, hogy általa Jézus közöttünk legyen, velünk legyen. Ő a velünk lakó tiszta ostja. Kizül azt mondhatjuk, különösen a templom közelében lakunk, hogy itt lakik a szomszédunkban az Úr Jézus. Nincs távol tőlünk. Istennek sokféle jelenlétéről beszélünk. Isten mindenütt jelen van, mert minden létező hirdeti az ő minden tudó értelmét és mindenható akaratát, az ő szépségét és szeretetét. Sajátosan volt jelen annak idején a felhőben, a tűzoszlopban, a szövetség sátrában, amikor a zsidó nép kivonult Egyiptomból, és később is sajátos módon volt jelen a templomban. Sajátosan volt jelen Jákobban, Mózessel, Jeremiással. Jeremiásnak azt mondta, ne félj, mert veled vagyok, és megoltalmazlak téged. A megtestesülés óta új, csodálatos fejezet nyílt Isten és az ember kapcsolatában. Isten fiában maga Isten lett egy mi közülünk, kisgyermekként, iparos emberként, vádó tanítóként, szenvedő emberként, majd feltámadt Isten fiaként itt volt közöttünk. Együtt a néppel, együtt az apostolokkal. Még a halála és feltámadása után is többször megkereste őket, velük volt. Ugyanakkor velünk van az Úr Jézus sajátos módon a közösségben, az egyházban, de a családban is. Ha a ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Az oltári szentségben pedig ez a köztünk és velünk léte egészen különleges módon valósul meg. Amikor Jézus látható emberi formájában elköszönt a tanítványaitól, nem egy könyvet hajott rájuk, amelyet esetleg ő írt volna, nem is egy szobrot, amelyet esetleg ő faragott volna, hanem mit hagyott itt? Nem is jó kifejező, mit, kit hagyott itt? Saját magát, önmagát. Istennek az ajándékai általában személyesek. Az első karácsonyi ajándék az nem egy karácsonyfa volt, hanem maga az Úr Jézus, a gyermek Jézus. Amikor Jézus föltámadta halálból és megjelent a tanítványainak, mit adott át nekik? Nem egy húsvéti bárány nyurat, vagy egy húsvéti tojást, hanem a Szent Lelket, vegyétek a Szent Lelket. Amikor pedig az utolsó vacsorán elköszönt tőlük, önmagát hagyta itt, a kenyér és a bor színe alatt. Ő az Emmanuel. Izaiás könyvében gyakran szerepel ez a szó, hogy Emmanuel. Azt jelenti, hogy velünk az Isten. Én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Templom csendes mélyén, oltárrejteken, hófehéren Jézus titkon ott pihen. Körülötte éj van, egyedül virraszt, mint az égi harmat hull a szent malaszt. Látja dúsak házát kunyhóban szegényt, szétsugároz vigaszt, enyhülést, reményt. Tekintete balzsam, ha a szív sebes, a magános éjben szíveket keres. Látja, aki árva, aki elhagyott, börtönében látja a szegény rabot, s a fáradt ember kintban elmerül, azt susogja néki, nem vagy egyedül. Templom attól válik igazán Isten házává, hogy ott lakik az oltári szentségben Jézus. Ettől van az a sajátos atmoszférája, légköre, sajátos milliója a templomnak, ha Jézus ott van az oltári szentségben. Ennek köszönhető az a térerő, amelynek hatására lelkünk antennáin, hogy úgy mondja, bejön a Istennek az üzenete. Tudunk emberekről, akik a templomban tértek meg. Bementek hitetlenül a templomba, és kijöttek hívő emberként, mert megérintette lelküket Istennek az oltári szentségben való jelenléte. Az oltári szentség egyébként az élet kenyere is. Van, amikor a testéletet is táplálja. Lourdesban nagyon sok ember akkor gyógyul meg, amikor a szentségi áldást adják a papok. Azon kívül Nikolaus von Flüe svájc védőszentje közel 20 évig nem evett semmit, csak az oltári szentséggel táplálkozott és élt. Konnes Reitenheimann Teréz, aki 1962-ben halt meg, 36 éven át nem evett semmit, nem is tudott enni, csak az oltári szentséggel táplálkozott. De az oltári szentség elsősorban nem testi táplálék, hanem lelki táplálék és lelki gyógyszer, inkább úgy kellene mondani, a természet fölötti kegyelmi életet táplálja bennünk. amikor megkeresztelt bennünket, Isten megadta szent élet, megadta nekünk a megszentelő kegyelmet, ez mint csíra élt a lelkünkben. Ennek a csírának később szüksége van táplálékra. Ilyen táplálék a jó nevelés, az imádság, a munka, a bölcs, stb. De a legnagyobb és leghatékonyabb táplálék a kegyelmi életnek a jól végzett szentározás. Ez a szentározás egyesít minket Jézussal. Maga mondja, maradjatok hát bennem, akkor én is bennetek maradok. Azt is mondja, én vagyok a szőlőtörti, a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én benne, az bő termést hoz. Szent Pál azt kívánja, hogy öltsük magunkra Urunkat, Jézus Krisztust. A Jézusba való öltözködés eszközei, megint csak azt tudom mondani, imádság, elmélkedés, bibliaolvasás, hittantanulás, munka, bőjt, alamizsna, jó cselekedetek, szeretetteljes együttlét testvéreinkkel, a különböző szentélményekben és szentségekben való részesedés, de legelső sorban a jól végzett szentározás, ami minket Krisztusba öltöztet. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Oltári szentség által második Krisztusokká válhatunk, Krisztus hordozókká. Az előbb emlegettem a Dórát, meg a Donátot, meg a többi Tivadar, többi neveket, hogy csak említsem a Kristófot. Tudják, kedves hallgatóim, hogy a Kristóf szó mit jelent? Görög Krisztóforoszból származik, azt jelenti, hogy Krisztus hordozója. De mi mindannyian Krisztus hordozók vagyunk, hogyha magunkhoz vesztük jó lélekkel az oltári szentséget, mozgó, mobil templomokká, mobil tabernákulumokká változunk, aki Krisztust elvisztük a templomból az utca emberéhez is. Elvisztük az iskolába, az üzembe, a családunkba, ki a vasárnap üzenetét elvisztük a hétköznapi emberekhez is. Erre elsősorban a szentáldozás, Krisztus szent teste és vére képesíthet bennünket. És a szentáldozás egyesít testvéreinkkel is. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mondja Szent Pál, mivel mindannyiunkat, mindannyian egy kenyérből részesültünk. Egy buzaszemből nem lehet kenyeret sütni, egy szőlőszemből nem lehet bort készíteni, csak akkor, hogyha sok buzaszem lisztje egyesül, abból lesz a kenyér. Ha sok szőlőszem leve egyesül, abból lesz a bor. Egy áldozóból nem lehet egy házat csinálni, csak sokból. Sok áldozóból lesz az egyház, ha a szíveik egybeforrnak. Most az eukarisztikus szentségi Krisztus mire szolgál? Építse a misztikus Krisztust, az egyházat. Krisztusnak ezt a nagy testét, amelyben ő a fej, mi pedig mindannyian tagok vagyunk. Erre szolgál a Szent Mise is. Amikor kiengesztődünk egymással, ha említsek meg egy nagyon érdekes és megható történetet, még Szombathelyen, püspöki irodaigazgató koromban eljutottam a kórházban egy idős nénjének a betegágyához. Már elég régen részesült szentségekben, most azonban elvégezte a szentgyónását, megkapta a szent kenetet és megáldozott. Sok gyermeke volt neki, unokái, dédunokái, ezeket nagyon szerette. Mégis azt kérdezte tőlem, mondja tisztelendő úr, Jézus most itt van a szívemben. Meglepődtem a kérdésen, mondtam, persze, hát Jézus most itt van a szívében. Akkor valami ilyesmit mondott, tudja most, ez a legfontosabb dolog a világon. Úgy mondom, gyermekei voltak neki, unokái, dédunokái, talán még ükunokái is, kiket szeretett, maga 92 éves volt. Azt mondta, ez a legfontosabb dolog most a világon, hogy Jézus itt van a szívemben. Még megemlíthetném, csak nagyon röviden egy szóval, hogy az oltári szentség az áldozat és szentmise áldozat. Feláldozva van jelen Jézus az oltáron, úgy, hogy a kereszten meghalt. És ez az áldozat, ez lehet hálaadó áldozat részünkről, Isten magasztaló áldozat, lehet kérő és bocsánat kérő áldozat. De mindenképpen, amennyire fontos az, hogy elfogadjuk Istennek az ajándékait, fontos az is, hogy ebből valamit visszaáldozzunk ő neki. Jézus önmagát áldozta fel, értünk a kereszten. Ezt a kereszt áldozatot, ezt jelen idejűvé tette, már egy nappal korábban elővételezte az utolsó vacsorán. Mi pedig a szentmisében utólagosan tesszük jelen idejűvé Jézusnak a kereszt áldozatát. A szentmise nem új áldozat. Ugyanaz az áldozat, mint amit Jézus bemutatott a kereszten. Csak az a sok-sok év, az 1900, nem tudom hány év, közel 2000 év, amely elválaszt minket az első nagypéntektől, az megsemmisül. Ott vagyunk újra a keresztövében. Újra mondom, Jézus feláldozottan van jelen kezeink között az oltáron. És ezt az áldozatot felajánlja értünk a mi üdvösségünkért. És nekünk is ezt az áldozatot kell felajánlunk a mennyei atyának. Az ő dicséretére, hálánk jeléül, önmagunkért és másokért való imádságként és kérésként. Befejezésül az olvassam fel Babis Mihálynak a Eukarisztia című verséből ezeket a sorokat. Áradj belénk átó örök igazság és szent szeretet, oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem, s ne húst tegyen magyarrás, nőjünk ég felé, testvér népek köz, mint a fák, kiket mennyből táplál a nap. Köszönöm szépen figyelmüket!
Hitünk és életünk. Felnőtt katekézist hallhattak Márfi Gyula nyugalmazott érsek atyával.